következő tartalom, nem is szót mondok, a cím lesz így a felszentelő, hogy kedvesség. A szeretet nem csak azt jelenti, hogy szeretek, hanem hogy szerethetővé teszem magamat. Nem goromba, nem udvariatlan, nem nyers, újaj. Gesztusai, szavai kedvesek, nem kemények vagy ridegek. Házasságban feszültség volt, úgy jöttek be hozzám, az egyik az kifele nézett az erkélyen, a másik az befele ült, hátul voltak egymásnak, így kezdődött találkozás. És a fiú az úgy érte meg éppen a házasságot, hogy a feleségem nincs egy jó szava hozzá, hogy megkérdezi, de a sztereotíp kérdések, van házas élet is, de az is csak olyan kipipáljuk jelszóval, szóval a szegény fiú tele volt keserűséggel. Szóval amikor elmarad a kedvesség, tudjátok, tudom, hogy fáradtak vagytok, kedvesek, csak újra meg újra nekik üt urálni magunkat a kedvességhez is. Valamikor sikerült, úgy kezdődött. Úgy kezdődött. Tehát nem rideg, nem kemény a szó és a gesztus. Nem akar fájdalmat okozni a másiknak. Az udvariasság az érzékenység és önzetlenség iskolája. Tehát érzékenység, önzetlenség. Megtanulok hallgatni, beszélni. Bizonyos pillanatokban elhallgatni, erről mi lesz szó. A kedvesség nem olyan stílus, amelyet egy keresztény választhat, vagy elutasíthat. Teszik halani? Tehát a kedvesség az, hogy szerethetővé teszem magamat, az nem egy olyan fogalom, hogy vállalok, vagy nem vállalok. Mellőzhetetlen. Mindenkinek kötelessége kedvesnek lenni a mellette élő iránt. Minden áldott nap a másik életében való belépés akkor is, ha a része a saját életünknek megkívánja a nem erőszakos magatartás kifinomultságát, mely megújítja a bizalmat és a tiszteletet. Minél bensőségesebb és mélyebb a szeretet, annál jobban igényli a szabadság tiszteletben tartását, és a képességet, hogy kivárja, míg a másik, másik megnyitja a szívét. Ugye a pápánk ehhez, hogy beszélgetünk a szünetben, hogy kérem, ugye, bocsánat, és most a harmadik nem jut eszembe, szóval kérem, mikor kéremről beszél a pápa, akkor arról szól, hogy a másik az nem jár meg nekem, és nem síbakon csak bemenni a másikhoz. Berúgom az ajtaját. Ez a kedvesség. Hogy felkészüljünk a másikkal valódi találkozásra, szeretettel kell rátekintenünk. Ez lehetetlen, ha olyan pesszimizmus uralkodik el, amely a többiek tévedéseit és hibáit emeli ki, esetleg azért, hogy saját komplexusait ellensúlyozza. Egy kedves tekintet lehetővé teszi, ne ragadjunk le túlságosan a másik korlátainál. Ezáltal tolerálni tudjuk őt különbözőségei ellenére. A szívies szeretet köteléket teremt, kapcsolatot ápol, az integráció új hálózatát hozza létre. Így megvédi önmagát, hogy az összetartozás érzete nélkül nem lehet föntartani a mások iránti odaadást. Tehát testvérek, ezt a szót hadd húzom alá. A kedvesség, mondja a Szent Atya, hálózatot hoz létre kettőtök között. az antiszociális személyiség azt hiszi, a többiek az ő szükségleteinek kielégítésére való. És amikor ezt teszik, csak kötelességüket teljesítik. Nincs tehát hely a kedvesség számára. Ezzel szemben, aki szeret, tud bátorító, biztató, erőt adó, vigasztaló, ösztönző szavakat mondani. Testvéreim, hadd húzom neked alá. Gondold meg, hogy mikor mondtál utoljára bátorító, ösztönző szót a párodnak. Lányok, fiúknak nagyobb szükség van rá, mint nektek. Annyiszor hallom ezt a keserűséget. Nincs egy jó szavatok alá fiúkhoz. Annyira vágya a szerencsétlen, hogy elismert. Ne várd meg, míg más ismeri el. Nagyon nagy szükség van rá. Jóisten így alkotott meg bennünket. Szóval tessék szíves a fiúkat dicsérni. Lányokat is köp persze, de másért. Szóval a fiúk azért a családért fáradnak, értékeljétek. Most alkotoztam, hogy házaspárra is mondtam, amikor haza, van egy házasságom, idősebbek már, 4 fiúk volt nekik. És amikor hozzászoktatták a 4 kölyköt, hogy amikor hazajöttek a munkahelyről, akkor nem a gyerekek exercizózása ment, hogy mit írtak be az ellenőrzőbe, mutasd meg, most már nem is kell ilyen, hanem félrevonultak, és a gyerekek tudták azt, hogy apa meg anya beszélgetnek. Persze a legkisebb az nem tudta, ezért kiírták neki az ajtóra, hogy hagyd anyát meg apát, ez még a Mikinek is szól. A nagyobbak kiírták az ajtóra. Szóval most erre kezdek figyelni így emberekért, hogy valahol muszáj, mert ha estére hagyod, dögfáradtak vagytok, belealusztok egymás szavába, borzasztó sértő tud lenni, vagy fájó. Kezdjétek az értéket. Ez egy prioritás kifejezése. Igenis, leteszek mindent, megjött a másik. Miért ne adhatnátok egymásnak értékes időt? Úgy ki tud hűlni a házasság. Ez a házasság ma is, most már túl vannak az 50-en, megáldottam őket, és szépen működnek. Sok-sok unokával. Önzetlenség. Többször mondjuk, hogy másokat szerethessünk, ahhoz először önmagunkat kell szeretnünk. A szeretet himnusz, mint az ellenkezőit mondaná. A szeretet nem saját érdekét szolgálja, nem keresi a maga javát. A Filippi levélben így fogalmaz Pál apostol, senki se keresse csak a maga javát, hanem a másét. A Szentírás világos tanítását hallva, kerülnünk kell tehát, hogy elsőbséget tulajdonítsunk az önszeretetnek, és értékesebbnek tartsuk a mások felé irányuló odaadásnál. Az önszeretet, itt az a pápa azért precízen fogalmaz, az önszeretet bizonyos elsőbségét csak a pszichológiai feltételnek tekinthetjük. Vagyis aki képtelen önmagát szeretni, nehézségbe ütközik a mások szeretetében. Azt mondja a Sírák fia könyve, kivel tesz jót, aki sajnálja magától. A saját vagyonából sem leli örömét. Nincs szörnyűbb, mint aki önmagához fösvény. Ezáltal nyeri el gazdagsága bérét. Tehát tessék, van egyfajta önszeretet. A pszichológia ezt nagyon hajtja. Mert ha valaki így fogalmazza, hogy ha én nem tudom elfogadni, hogy én vagyok az X, akkor nem fogom elfogadni, mások az Y. De ez még nem jelenti azt, ez a pszichológiában fontos, mint pszichés adottság. De ez nem jelenti azt, hogy a másikat háttérbe szorítom. Azért kell magamat szeretni, hogy a páramat még jobban tudjam szeretni. És semmit ne tegyek eléje. Szóval pont az előbb mondtam, ez az időt szánni egymásra. honnan tudja a szerencsétlen párod, hogy ő fontos neked, ha mindig ezt éri meg, annyiszor hallom, hogy én csak a sor végén vagyok. Így nem lehet házasságot csinálni. A sor elején van, gyerekek előtt is, anyukák. Másik az nem a sor végén áll. Azt mondja az Akvinói Szent Tamás, hogy jobban hozzátartozik a szeretethez a szeretés, mint a mástól kapott szeretet akarása. És hogy valójában az anyák, akik a legjobban szeretnek, inkább akarják, hogy ők szeressenek, mint sem, hogy őket szeressék. Ezért tud a szeretet többre késztetni, mint az igazságosság, és ingyenesen túláradni, viszonzást nem várva. Képes elmenni a legnagyobb szeretetig, egészen addig, hogy életét adja barátaiért. Óriási ez Jézusi mondás, és ezt hagyjuk el. Lehetséges még ez a nagy lelkűség, amely lehetővé teszi az ingyenes és legvégségig elmenő ajándékozást. Ugye mondtam már bizony a korábbi években Benedek pápának ezt a egyik helyen kimondott fájdalmát, hogy a korunkban tulajdonképpen az ingyenesség veszik ki. Az ingyenesség kultúrája, az ajándékozás kultúrája. Ő azt mondja, az édesanyák őzik még az ajándékozás kultúráját. Már sehol nincs meg. És nem fagyunk meg a társadalomban, azt nektek édesanyáknak köszönhetjük. Jóisten rajtatok keresztül őzi az ingyenességet. Aztán tovább menve a himnuszban, ugyan beszéltünk a türelemről, mely kerüli a mások gyöngeségeire, vagy tévedéseire irányuló durva reakciót. Most nem gerjed haragra. Egy belső erőszakról, meg nem nyilvánul ingerültségről van szó, amely védekező pozíciót vesz föl másokkal szemben, mintha azok kerülendő ellenségek volnának. Tehát teszik látni, türelmes, uralkodok az indulataimon, nem gerjed haragra. A belső indulatot is, nem engedem felszínre, már gyökerébe próbálom kezelni. Az ilyen belső agresszivitás táplálása semmire sem jó. Erre mondja II. János Pál pápa egyik ilyen vékely napi levelében, hogy ahol nem tudunk kiengesztelődni, ott hadi kiadásokra gyűjtünk. Szerintem mindenki ismeri ezt a belső magatartást, amikor belül fortyog, nem mond kifele semmit se, de hadi kiadásokra gyűjtesz, mert most érdekel gyűjtesz, hogy fogod a fejbe vágni másikat. A méltatlankodás helyén való, amikor egy súlyos igazságtalanságra reagálunk, ám káros, ha teljesen át akarja hatni a mások iránti viselkedésünket. Az evangélium inkább arra szólít, hogy vegyük észre a gerendát saját szemünkben, és keresztényként nem hagyhatjuk figyelmen kívül Isten szavának állandó felszólítását, ne táplálj haragot, ne engedd, hogy legyőzön a rossz, ne fáradj bele a jót tenni. Egy dolog megérezni a kitörő agresszivitás erejét, a más dolog beleegyezni, hagyni, hogy állandó magatartássá változzon. Tehát erről van, nem gerjed haragra, nem engedem, hogy magatartásom már legyen. Ez a belső elégedetlenség. következő, a megbocsátás. Ha egy rossz gondolatnak megengedjük, hogy belénk hatoljon, teret adunk a haragnak, amely befészkeli magát a szívünkbe. És megszületik a másik magatartás, amilyen a szeretet himnusz beszél, számon tartod a rosszat. Megjegyzem magamnak. Ellentéte a megbocsátás, a pozitív viszonyulástól alapozott megbocsátás, amely próbálja megérteni a másik gyöngeségét, és Jézushoz hasonlóan mentséget keres számára. Atyám, bocsáss meg neki, mert nem tudja, mit cselekszik. Testvérek, hogy igazán lelki gyakorlatos napnak szálljunk a mait, csak nincsen személyes csendünk itten. Szabad fölírni magunknak, megjegyezni, hogy mit nem bocsátottam meg a páromnak. Meglepődik az ember, hogy évszázados sérüléseket számon tudok tartani, pedig csak mi 40 éves vagyok. Tehát próbáljon fölmenteni a másikat. Mindig, amikor hallok ilyen perpatfarkodást két ember között, akkor öreg apámék jutnak eszünkbe, azt mondta, hadd rám, ez a hibával volt eladva. Ez volt a fölmentés. Tudták, hogy nem lehet megváltoztatni egymást. Hát okosak voltak ők. Hadd rá, ez a hibával volt eladva, és akkor megnyugodtak egymást, megnyugtatták. Mennyire vagy a vűről volt szó, mondjuk. Oda jött a házhoz. Ugye, amikor haragot számon tartjuk, akkor arra törekszünk, hogy egyre több vétket találjunk, egyre több rosszaságot képzeljünk be, feltételezünk mindenféle rossz szándékot, és ugye a harag egyre nő és gyökeret ver. Így aztán a házastárs bármilyen tévedése, vagy botlása károsítja a szeretet kötelékét és a családi stabilitást. A probléma az, hogy néha mindennek egy forrása, egyforma súlyosságot tulajdonítunk, ami azzal a veszéllyel jár, hogy kegyetlenné válunk a másik bármilyen tévedése miatt. Tehát amikor gyűjtöm a rosszat, és már kegyetlen zsarnokká válok a másik iránt, pedig nem tehet róla, szorom már. Tehát a megbocsátás ilyen formában, tehát hogy jó, mindegyiknek vannak hülyeségei, nincs ember hiba nélkül, mondták a régiek. Tudjuk egymásnak megbocsátani, és talán a lelki gyakorlat is erre szolgálhat. A saját jogok helyes érvényesítése helyére inkább állandóan és azonos intenzitású bosszúvágy lép, semmint a saját méltóság egészséges védelme. Ha megbántottak vagy becsaptak, a megbocsátás lehetséges és kívánatos. De senki nem mondja, hogy könnyű. Az igazság az, hogy a családi közösséget sem megőrizni, sem tökéletesíteni nem lehet másként, csak az önmegtagadásra és az önátadásra irányuló komoly törekvéssel. Testvérek, ez a bizonyos első lépés, Isten az Isten. Tehát amikor van keserűség, fölgyűlik a másik fele bennünk, megtenni az első lépést. Nem hagyni ezt, raktározzuk, és akkor egy csöpp víz már, csöpp még hozzáadjuk, és kibújjon belőlünk minden, ami nem is történt meg. Az igazság az, hogy a családi közösséget sem megőrizni, mondom még egyszer, sem tökéletesíteni nem lehet másként, csak az önmegtagadás, az önátadásra irányuló komoly törekvéssel. Egy közösség ugyanis minden tagjától megbocsátásra, türelemre, elnézésre, egyetértésre, kiengesztelődésre, nagy lelkű, készséges és hajlandó akaratot követel meg. Tehát lehetne most végigmenni a szavakon lassan, tehát megbocsátás, türelem, elnézés, egyetértés, kiengesztelődés, nagy lelkűség. Minden család tudja, hogy a vak önszeretet, a széthúzás, a veszekedések, nézeteltérések mennyire kérdésessé teszik, nem egyszer halálosan megsebzik a közösséget. Belőlük származik a család sok és sokféle szakadása. Ma tudjuk, ahhoz, hogy képesek legyünk megbocsátani, át kell mennünk az önmagunknak való megbocsátás, az önmagunk megértése tapasztalatán. Gyakran a saját hibáink, vagy a szeretett személyek kritikus tekintete gyengíti bennünk az önmagunk iránti szeretetet. Tessék, tehát amikor örökké csak rosszat mondunk egymásra, akkor gyöngítjük egymásban a jót. Ezért mindig mondom azt a mondást, hogy a gazda szeme hizlalja a disznót. Szóval tessék szíves észrevenni egymásban a jót. És szóvá tenni a jót. Szóvá tenni a jót. Arra van szükségünk, hogy saját történetünkkel imádkozzunk, elfogadjuk magunkat, együtt tudjunk élni korlátainkkal, és meg tudjunk bocsátani magunknak, hogy mi lesz a magatartást tanúsíthassuk mások felé. Ez azonban felterezi annak tapasztalatát, hogy bocsánatot nyertünk Istentől. Ingyenesen váltunk igazzá, nem saját érdemeinkért. Testvérek, az a bizonyos, hiszem a bűnök bocsánatát, a hiszek egyben. Annyira fontos mondat. Hogyha ezt hisszük, és megéljük, akkor egészen másként viszonyulunk egymáshoz. Tehát, hogy ingyenesen kaptuk a kegyelmet. Amit ma is Szent Leszkemény fog mondani a kereszt botrányáról. És ez hordoz benneteket. Szóval, és szerintem őszinte bűnbocsánat nélkül, tudjátok, amikor az ember megérti azt, hogy Isten bárány, aki elveszi a világ bűneit, akkor valami tört, házasságos sincs másként. Vannak helyzetek, amikor csak el lehet venni egymástól a bűnt. Nem lehet jóvá tenni. Te elverted a másiktól. Ő nem tudja magától elvenni. Szóval ebből reméljük az üdvösséget mindegyikünk. És így tudjátok egymást is üdvözíteni. Ezek az igazságok hiányoznak a világ életéből. A mi gondolkodásunkban vannak meg. És óriási kincs. Óriási kincs. Ha elfogadjuk, hogy Isten feltételek nélkül szeret, hogy az Atya szeretete nem megvásárolható, nem megfizethető, akkor tudunk mindenek fölött szeretni, másoknak megbocsátani, még ha vétettek is ellenünk. Máskülönben család életünk többé nem a megértés, a kísértés és az ösztönzés helyére, kísérés, és ösztönzés helye lesz, hanem az állandó feszültség, a kölcsönös gyötrés tere. Örökké belevágjuk a másik órát a saját szerencsétlenségébe. Megbocsátás Istenéstől ingyenes. Elveszi a bűnt, ennyi az egész. És ettől tudunk felszabadultan Isten elé járni, reméljük az üdvösségünkben. Üdvösségünket. Nem örül a gonoszságnak, egy az ember szív titkos rejtekében lakó negatív dologra utal. Arra a mérgező magatartásra, amelyel valaki örül, ha azt látja, hogy igazságtalanságot követnek el máshol szemben. A következő mondat kiegészíti ezt, és pozitív tartalmat ad neki. Együtt örül az igazságnak. Azaz örül a másik sikerének, amikor elismeri a méltóságát, értékeli képességeit, jótetteit. Ez lehetetlen annak, aki állandóan összehasonlít és versenyez, még a házastársával kapcsolatosan is. Egészen addig, még nem titokban, már a sikertelenségeinek örül. Ezonnal látod, úgy megmondtam. Ezt megálljátok, hogy ezt nem mondod, akkor lehet, hogy nem vagy kárörvendő. Tehát nem, mondd meg neki, de ne örülj, hogyha nem az jött be, ami a jobb. És ráfizetti. Mi hasznod van belőle? Amikor valaki szeret, képes jót tenni a másiknak, vagy amikor látja, hogy a másik dolgai jól mennek, örül, megdicsőíti az Istent, Urunk különösen értékeli, ha valaki örül más boldogságának. Ha nem ápoljuk magunkban a képességet, hogy örüljünk a másik javának, hanem mindenek előtt csak a saját szükségleteinkre gondolunk, koncentrálunk, arra károsztatjuk magunkat, hogy kevés örömünk legyen. Tehát együtt örül a szeretet a másikkal. Gyereknél ösztönösen teszed, a gyerek kiszedi belőled. Házastársnál már nem biztos. Együtt örül. Mindent megbocsát. Ez a gondolatívnek a bezárása, tehát egy másik gondolatív kezdődik majd. Mindent. Bocsánat, ez már az újhoz tartozik, ha mindent megbocsát, mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél. Ez a minden, ez a totalitárius mondat. Ezzel határozottan hangsúlyozza a himnusz a szeretet erejét, amely képes szembenézni minden fenyegető dologgal. Ez a mindent. Tehát mindennel szembe tudok nézni a szeretet erejében. Erről szól ez. Köszönöm. Vannak nagyon nehéz helyzetek egy-egy házasságban, családban. Ez a minden fontos, ez a szeretet. Elsőként azt állítja, hogy mindent eltűr. Ez különbözik attól, hogy rosszat nem rója föl. Ennek a kifejezésnek a nyelvhasználatával van dolga. Jelentheti azt, hogy megőrzi a hallgatást a másikban meglévő hibáról. Magába foglalja az ítélkezés korlátozását, a kemény és engesztelhetetlen ítélésre való hajlandóságot. Testvérek, ez a belső hallgatás, ugye, hogy mondja, megőrzi a hallgatást. Olyan kellemetlen, mikor nem a gyóntató erőt, meg lelkivezetőt, az más. De amikor kihordod a másikat örökké, az meghallgatja, és akkor megerősít az, hogy nem szól vissza, hogy neked van igazad. És akkor mélyül a szakadék kettőtököt, semmi értelme nincsen. A gyóntatónak kimond, az más, hogy lelkivezetőnek. De hordani fűnek fának a másiknak a szerencsétlenségét, belefárad a környezet is, sajnálnok, senki nem veszi azt a fáradtságot, hogy, elkezdesz beszélni a másik hibájáról, hogy most segítsen. Nem értelmes. Ne mondjatok ítéletet senki fölött, akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Bár ellentmond a mindnapi nyelvhasználatnak, Isten szava elvárja, ne rágalmazzátok egymást, testvérek. Ha elidézve elpusztítjuk a másikról alkotott képet, ez annak a módja, hogy megerősítsük a saját magunkról alkotottat. Így felerősítjük a dühöt és az irigységet, miközben észre sem vesszük, mekkora kárt okozunk. Gyakran megfelelkezünk róla, hogy a másik rossz hírbe hozása nagy bűn. Isten súlyos megbántása lehet, ha mások jó hírét súlyosan megsértjük. És ezen nehezen jóvá tehető károkat okozunk nekik. Ezért olyan szigorú Isten szava a nyelvvel kapcsolatosan. Amikor azt mondja a nyelvről, a gonoszság világa, mert az egész testünket beszennyezi, lángba borítja. Az egymás szerető és összetartozó házastársak jót mondanak egymásról, és minden gyengeséget tévedése ellenére párjuk jó oldalát akarják megmutatni. Mindenképpen hallgatnak, hogy ne ártsanak a másikról alkotott képnek. Ez azonban nem csak külső gesztus, hanem belső magatartásból is fakad. Nem is annak együgyűsége, aki nem akarja látni a nehézségeket és a másik gyenge pontjait, hanem a széles körű látása, aki a gyengeséget és hibákat helyükre teszi. Tudja, hogy ezek a hibák nem a másik lényének egészét, hanem annak csak egy részét képezi. Ez a mondat nagyon mélyen bennem él már régóta a szerzett Jusz elemzéséből. Tehát, testvérek, akkor látom a másik hibáját, akkor nagy kísértés, hogy csak a hibája felől néznem. Az egész ember csak a hibája. Nem igaz. Az a hibája van, de nem az egész ember, nem hiba csak. Ez a minden, mert soha. Nagyon-nagyon nagy kísértés a házasságban. Ez a kifele dumálás házasság, hogy eszembe, mikor súgornők egymást felúszítják. Ugye mind a kettőnek ugyanattól a családban a férje, és akkor te férjed és az enyém is, akkor hergelik egymást, mint a csuda. Vannak ilyen szép példányok. És akkor nehezítik egymást, mert ez a család, ez ilyen. Két férj közben elviselhetetlen, és hergelik egymást a végtelenségig. És megkeserítik egy két család egymás életét, meg az öregeket is, ha élek. De még egy szorosan szakasz. Tehát nem annak együgyűsége, aki nem akarja látni a nehézséget és a másik gyenge pontjait, hanem annak széleskörű látása, aki gyengességet és hibákat a helyükre teszi, tudja, hogy ezek a hibák nem a másik lényének egészét, hanem annak csak egy részét képezik. Egy kapcsolatban előforduló kedvezőtlen tényező nem a kapcsolat egésze. Tehát egyszerűen el kell fogadni, hogy valamennyien fények és árnyékok összetett együttese vagyunk. A másik nem csak annyi, amennyi engem zavar belőle. Sokkal több annál. Éppen ezért ahhoz, hogy megbecsüljem, nem várom el, hogy a szeretete tökéletes legyen, szeret, ahogy van, és ahogy képes rá, a korlátaival együtt, de az, hogy a szeretete tökéletlen, nem jelenti azt, hogy hamis, vagy nem valóságos. Tehát a másik nem csak a hibája. A hiba nem az egész lénye. Nem a kapcsolatunk egésze. Valamit nem tudok benne elfogadni. Neked kell ezzelni ebbe. Én nem fog változni. Ezért a túl sokat várunk valahogyan a tudomásomra fogja hozni, hogy nem képes és nem is akarja egy isteni lény szerepét játszani. Tehát azért nem a jó Isten a férje vagy a feleséged. Azt nem nehéz tudomásul venni. Szóval az idea, amit beléje álmoz, az nincsen. Ez, amit előbb már beszéltem. A szeretet együtt él a tökéletlenséggel, megbocsátja azt, és csendesen áll meg a szeretet személy korlátai előtt. Szóval az ember találkozik gyönyörű házasságokkal, néha az ember úgy hallgatja őket, és csodálom, olyan szépen megvannak. Mert el tudják egymást fogadni. Tehát csendben megállnak egymás korlátai előtt. Ez a mindent megbocsát. Mindent elhisz. Még lesz egy pár nehéz kitúlulázok. Mindent elhisz. A szöveg összefüggésben azt a hitet nem a teológiai hit, hanem a bizalom értelmében kell felfogni. Nem csak arról van szó, hogy nem gyanakszunk arra, hogy a másik hazudik vagy csal. Ez alapvető bizalom felismeri azt a világosságot, amelyet Isten gyújtott és a homály mögött rejtőzik, vagy a parazsat, amely a hamu alatt izzik. Ez a mindent elhisz. Fölismerem a parazsat a hamu alatt. Ez a bizalom teszi lehetővé a szabad kapcsolatot, nincs szükség a másik ellenőrzésére, és minden lépésnek követésére ahhoz, hogy ki ne csusszon a kezeink közül. A szeretet bízik, szabadon hagy, lemond a mindent ellenőrzéstől, a birtoklástól, az uralkodásról. Ez a szabadság, amely teret nyit az autonómiának, a világ felé való nyitottságnak, az új tapasztalatoknak, gazdagítja a kapcsolatot, nem engedi, hogy távlatok nélküli belterjesség legyen a házasságból. Így módon a házastársak egymással találkozva átélhetik a családi körön kívül kapott és tanult dolgok megosztásának örömét. Teszik érte, ez minden szeremben van egy ilyen nagyon erősen záró magatartás, attitűd, és egyszer csak rájön arra, hogy megfulladunk egymástól. És hogy kezd nyitni. Erről beszél a pápa. Hogyha bezárjátok egymást nagyon féltékenységből, akkor nem tudjátok gazdagítani magatokat. Belteljesek lesztek. Egyfajta ez a mindent elhiszféle magatartás szükséges. Mindez lehetővé teszi az őszinteséget, az átláthatóságot, mert ha valaki tudja, hogy a többiek megbíznak benne, és becsülik alapvető jóságát, akkor titkolózások nélkül mutatja meg magát úgy, ahogy van. Ha pedig valaki úgy tudja, hogy mindig gyanakszanak rá, együttérzés nélkül ítélkeznek róla, nem szeretik feltételek nélkül, akkor inkább megőrzi titkait, elrejti botlásait, gyengeségeit, és valaki másnak fog látszódni. Talán már meséltem, egy öreg papbácsitól hallottam egy regényt, még a 19. század végén játszódhat, vagy a 20. század legelején. A regény szerint a cserédlányt följelenti a gazdasszonya, hogy lopott. És nincs a cserédlánynak senki más tanulja, mint az előző gazdasszonya. És elmegy a bíróságra az előző gazdasszony, és mondja, ez a kislány sose lopott. Nála minden nyitva volt, és nem lopott. És a bíróság fölmenti a kislányt, a lopás vágyja alól, és az előző gazdasszonya együtt távozik a tárgyaló teremből, és a kislány mondja neki, tudja meg nagyságos asszony, hogy loptam. De miért, kislányom? Hát nem sose loptam, minden nyitva volt. Pont ezért nem loptam ott. Itt meg mindent bezártak, és ezért loptam. Szóval van egy ilyen jelenség. Nagyon igaz, régen-régen hallottam ezt a történetet. Tehát, hogy egymásnak a szabad bizalmat megadni, és ebben is majd a szabadság fakad, nagyon fontos. Persze mindig bölcsnek kell lenni. Az a család, amely erős és szerető bizalom él, amelyben mindig visszatérnek a feltétlen bizalomhoz, lehetővé teszi, hogy kialakuljon tagjainak az igazi identitása, és odahat, hogy önkéntelenül elutasítsák a megtévesztést, a hamisságot és a hazugságot. Tehát a Szent Atyában, az Amoris Laetitiában, a gyerekneveléstől beszél, ugyanezt mondja. Hogy a gyereknek nem lesz mindig a nyomába. Tanítsd meg élni a szabadságával. Másképp nem lesz belőle semmi se. Tanítsd meg dönteni, és tudjon a döntését, felelősséget vállalni. Még két szó van, és akkor végére érünk, aminek el akartam most mondani. A következő a mindent remél. Úgy testvérem, a szívezetre tudnám tenni, amit itt mond a Szent Atya. A mindent remél. Tehát előbb mindent elhisz, másnak szabadságot ad, és ezzel saját identitásod megszülethet, most mindent remél. Tehát nem veszíti el a jövőbe vetett reményt. Annak reményét jelenti, hogy tudja, a másik képes megváltozni. Mindig reméli, hogy lehetséges az érdeklődés, a szépség meglepő kibontakozása, hogy létének legrejtettebb lehetőségei egy napon kicsíráznak. Ez nem azt jelenti, hogy minden megváltozik ebben az életben, de magába foglalja annak elfogadását, hogy bizonyos dolgok nem úgy történnek, ahogy akarjuk. Isten talán egyenesen ír ennek a személynek a görbén, és kihoz valami jót azokból a rosszakból, amelyeket az illető nem tud legyőzni ebben az életben. Tehát ezt itt nagyon reálisan beszél. Ez a mindent remél, hogy a másik a jövőben meg tud változni. Persze nem, hogy mondjam, mindig mondok, hogy önmagunk maradunk. Nagyon korlátolt ez. Inkább arról van szó, hogy ezen hibákon keresztül is, hogy hiányosságon keresztül az Isten valami jót tud kihozni. Ez a mindent remél. Egyrészt, ami most jön, az egy nagyon lényegesnek tartom, különösen gyerekeitekkel kapcsolatosan. Ha majd kamaszok, vagy már azok. A remény itt maga teljes értelmében jelenik meg. Magába foglalja, most tessék figyelni, a halálon túli élet bizonyosságát. A szóban forgó személy minden gyöngeségével együtt a menny teljességére hivatott. Miután ott Krisztus feltámadása teljesen átalakítja, többé nem léteznek a törékenységei, sötétségei, betegségei. Ott az ember hiteles valója a jó és a szép teljes erejével fog elfelragyogni. Ez azt is lehetővé teszi, hogy a földi nehézség közepette természet fölötti szemmel nézzük az embert a remény fényénél, és arra a teljességre figyeljünk, amelyet egy napon a mennyek országában el fog nyerni, már ez most még nem látható. Tehát hinni abban, gyerekeiteknél történhet ilyen, hogy belefeszoltatok egy csomó energiát, tényleg hitben akartátok nevelni, tényleg próbáltatok eléje érni, és félre megy. És mindent remél, ez örök élet távlatába való gondolkodás. A pápa szépen mondja, a szóban forgó személy minden gyöngeségével együtt a menny teljességére hivatott. Miután ott Krisztus feltámadása teljesen átalakítja, többé nem léteznek törékenységei, sötétségei, betegségei. Ott az ember hiteles valója a jó és a szép teljes erejével fog felragyogni. Szóval testvérek, vetünk és nem aratunk. Mindig az mélyen bennem van, hogy a Jézusunk a kereszten mondta, beteljesedett. És mi előbb szeretnénk látni ezt a beteljesedést. Egymásban is, a gyerekeinkben is. Isten teljesíti be a létet. És ebbe higgyetek. És amit belefeszoltok a tieitekbe, hogy egymásba, szereted, olyan szép a jelenések, mindegyek ez a mondat, nem? Boldogok a megholtak, az Úrban hunytak el, mert jó cselekedeteik elkísérik őket. Amit szeretetben tettünk, az nem tud eltűnni. Az belénk épül. Az mi magunk lesz. Azok, akiket szerettünk. Az belénk épül. Az egész napból, mikor részemre annyi fog belém épülni, amit szeretetben teszek, és amennyire szeretette vagytok itt, nyíltan. Ez belénk épül, mindegyikünkbe. Ez nem tud eltűnni. Lehet, hogy elfelejtél, az nem érdekes. Értek? Szóval sose hiába való, és a lét az beteljesedik Isten szeretetébe. Ez a mindent remél. Annyira szép ez a pont, hogy mindent elhisz, mindent remél. Mindent elvisel. Vagyis pozitív lélekkel visel minden nehézséget. Azt jelenti, hogy szilárdan kitart egy ellenséges környezetben, nem csak bizonyos kellemetlen dolgok elviselése, hanem ennél több, dinamikus és kitartó ellenállás, amely minden kihívás legyőzésére képes. Ez a szeretet akkor is, ha a környezet valami mástól készteti. Egy jó adag merész hűségességet, minden negatív áramlattal szembeni erőt, jó akaratot nyilvánít ki, amelyet semmi nem tud megrontani. Martin Luther Kingtől idézett egy hosszú szöveget a Szent Atya, hogy merjük választani a szeretetet, az mindent elvisel. Azt mondja, a téged leginkább gyűlölő személy bensejében van valami jó. A leginkább gyűlölő nemzetben is van valami jó. A rasszban is, amely a leginkább gyűlöl, van valami jó. És ha odáig jutsz, hogy meglátod minden ember arcát, és felfedezed bennük azt, amit a vallás Isten képmásának hív, mindezek ellenére kezd el szeretni őt. Nem számít, hogy mit tesz, te akkor is lásd meg benne Isten képmását. Van valami a jóságban, amitől nem tudsz elszakadni. Egy másik mód, ahogyan szeresd az ellenségedet, a következő. Amikor alkalom adódik ellenséged legyőzésére, akkor ez a pillanat, amikor amellett kell döntened, hogy nem teszed meg, amikor a szeretet szépségének és erejének szintjére emelkedsz, egyedül a gonosz rendszerek legyőzésére törekedj, szeresd az embereket, akiket ez a rendszer foggyul ejtett, de próbáld legyőzni a rendszert. Tehát szeresd az embert, és a rendszert akar legyőzni. Tehát amit a pápa mond, hogy másodszor, hogy a helyzetet igazsággal megítélni, a szemét mindig irgalommal. Tehát amikor egy diktatórikus rendszerrel találkozunk, ugye öregeinek volt be része, akkor a rendszert le kell bontani, de az embert szeretni kell, mondja a Luther King. A gyűlöletre válaszként adott gyűlölet csak fokozza a gyűlöletet és a rosszat a mindenségben. Ha megsebezlek, és te megsebzel engem, én visszaadom, te pedig újra megsebzel. És így tovább. Nyilvánvaló, hogy a konfliktus vég nélkül folytatódik. Egyszerűen soha nem lesz vége. Valamelyikünknek jobb érzésűnek kell lennie. És ez az erős személyiség. Az erős személyiség, aki képes elszakítani a gyűlölet rossz láncát. Valakiben lenni kell elegendő hitnek és erkölcsiségnek ahhoz, hogy eltépje a láncot, és beleoltsa az univerzum struktúrájába a szeretet erős és hatalmas alkotó erejét. Tehát ez az erős személyiség. Kettőtökölt is, testvérek. Nagyon le vagytok keresztve. Az biztos első lépések Istene. Kezd el. A család életben ápolni kell a szeretet ezen erejét, amelyek lehetővé teszik a családot fenyegető rosszal szembeni küzdelmet. A szeretet nem engedi, hogy uralkodjék rajtunk a harag, mások megvetése, a megsebzés, a bosszúvágy. A keresztény eszmény, főként a családban, a mindenek ellenére való szeretet. Olykor megcsodálom azok magatartását, akinek külön kellett vállalniuk, a párjuktól, várniuk a párjuktól, hogy védekezzenek a fizikai erőszak ellen. Mindazonáltal a házastársi szeretet képes volt felülmúlni az érzéseket, és a betegségben, szenvedésben vagy nehézség közepette végül képesek voltak segíteni rajta. Ez is mindenkinek, mindenek ellenére való szeretet. Magyarországon Bálint Sándor volt ez. Tudjátok, hogy Bálint Sándor ugye a felesége ott hagyta, és egy katonatiszt, hogy gyerekedett itt Pesten, aztán agyvérzés kapott, hogy mi is volt a helyzet, és a Bálint Sándor bácsi visszafogadta a néprajzos, és megápolta haláláig. Ez az erős személyiség. Szent hivatásán dolgozna csak hát. Sokkal több mellettállás kíván a mindenki részéről. Igen, tehát ez a szeretet mindent elvisel. Tehát mindent remél, mindent eltűr, mindent elhisz, mindent elvisel. Ez annyira szép része. Ha, ugye, és akkor vége az, hogy a szeretet mindig megmarad. Ja, köszönöm. szépen, és akkor átadtam a szót.